Polygon. Életpályák, eredmények, nagyító alatt. Napjaink zenetörténete Petik András műsorában. Sziasztok! Ma kicsit elkalandozunk érdekes zenei pályákra, de egy hazai csapatunk van, akik fantasztikusan jó muzsikát játszanak, és mikor meghallottam őket, akkor úgy gondoltam, erről be kell számolnunk a nagy közönségnek. De hadd tegyek fel rögtön egy kérdést, mielőtt belevágunk. Szeretitek a sört?
Most rendeltem egy tálcával.
Csak mert a zenekar neve valami olyasmit jelent, hogy sok liter sör egy edényben. Így van ez?
Sziasztok! Hát igazából a fölkén az egy, hogy is van, 9 gallon, 40 liter körüli hordó, amit ugye hírketten az írek leültek. Négy férfi leült, és egy este alatt megívott. Az egy olyan mennyiség, amit szerintem lehet abszolválni.
Ez derekas. Na akkor, hogyha ezt megbeszéltük, akkor tisztázok is. Ez tehát a fölkén együttes, akiket meghívtam ide ma a stúdióba, és két tagja jelen is van, kérlek mutatkozzatok be hangszeretekkel együtt.
Péter János, fuvolás.
Én Kelemen Ákos vagyok, és nincs hangszerem, én énekelek.
Hát az egy csodálatos hangszer. Tulajdonképpen ez a csapat, én úgy vettem észre, hogy ír alapokon kezd játszani, és az ír muzsikát tekinti valamiféle hátsó lelki indítatásnak. Így van ez?
Így van. Hát igazából ez egy nagyon régi történet. Én már 30 éve játszom ezt a muzsikát, vagy legalábbis az ír ihletésű zenét, még annak idején a Mézben kezdtem, aztán Shannon, és 16 éve megalapítottuk a Ferkin zenekart, és azóta ezt csináljuk, és egyre inkább bonyolódunk bele. Már nem fogunk kimenekülni ebből, azt hiszem.
Most ez akkor tudatos választás volt, hogy ír zene, vagy ez ilyen ösztönös?
Ez egy olyan edény, vagy lehetőség, amiből lehet táplálkozni, és nagyon sokáig. Tehát ez egy, hogy is mondjam, azt szoktam mondani, hogy ez egy magyar zene tulajdonképpen. Magyar emberek lelkéből van ez összegyúrva, de jó ürügy arra az ír zene, hogy megmutassuk magunkat. És valahol persze természetesen erről külön műsort lehetne csinálni, hogy zeneileg, zeneelméletileg, zenetörténetileg mennyi közös van.
Jó ötlet, meg is fogom
a magyar
csinálni.
És az ír zene között. De maradjunk annyiban, hogy 30 éve ez megfogott engem, és teljesen beszippantott ez a műfaj, és azóta sem menekültem.
Na most az ír zenének, ha jól vettem észre, egy kicsit olyan nem csak hogy rockos, de ilyen metálos árnyoldalát, vagy árnyékát is elővettétek, ez már a korszelleme, vagy micsoda, vagy a saját lelki útmutatás?
Igazából, hogyha bárkit megkérdezel, hogy például hallgatta-e Gregorián zenét, nagyon kevés ember van, aki hallgatja rendszeresen. Mert hogy a Gregorián zene az főként a középkornak a zenéje, illetve az egyházi zenéhez tartozik. Miért nem a mai zeneszerzők ebben a műfajban alkotnak? Mert hogy nem ez a kornak a zenéje. Úgyhogy az ember óhatatlanul a kornak, az akkori kornak a nem csak a zenéjét, az energiáit és minden mást felszippant, és abból gyúr valami sajátságosat. Úgyhogy mi azokkal a zenékkel dolgozunk, amikkel foglalkozunk.
Illetve próbáljuk visszafogni Jancsit, hogy ne Gregorián zenét csináljuk. Most már elárulta magát.
Igen, tehát amilyen behatás, és ugye a zenekarban 6-an vagyunk, 6 különféle, vagy 16 000 különféle zenei hatás van. és ezek nagyon szerencsésen találkoznak.
Na, ettől válik jóvá egy muzsika, hogyha ennyiféle sok egyéniség összealakja magáit, ebből válik egy olyan egyveleg, ami aztán egyéni és csodálatos tud lenni.
És az a vicces, hogy nem egyveleg lesz belőle, hanem egy ilyen kiforrott Firkin stílus, amit most már úgy gondoljuk, hogy megfogható.
Amikor utána olvastam, felkészültem erre a műsorra, akkor azt olvastam egy héten, egy punk rock. Van ennek valamiféle realitása?
Punk rock, szerintem elég sok mindenre rá lehet húzni, ugye, hogy punk rock. Mi azért metált is sokszor játszunk. Hát, ugye beszélgettünk itt az adás előtt, hogy pont egy metálos dal is majd itt porondra kerül. Én nem tulajdonítanék ennek olyan nagy jelentőséget. Hát piszkos, kicsit piszkos ugye időnként a gitár miatt, a torzítós gitár miatt. Ha már torzítós gitár van, akkor már nevezhetjük punk rocknak, illetve a dob. Tehát a dob is, punk dob sokszor előjön.
Igazából ez egy egyszerűsítés, hogy van egy olyan műfaj, írpunk, vagy folkpunk, és ebbe a kategóriába sorolható, hogy a zene történetileg majd tudják 100 év múlva, hogy hol keressék a Firkint, de igazából valóban a Firkin az elég sok műfajt belecsempész ebbe a saját zenéjében.
Nekem a punk kifejezés az mindig irritáló, mert nem tudom, mi az, hogy punk.
A legegyszerűbb dolog, most én mondom a klasszikus zenész, hogy ez egy egyszerűsítő műfaj, de persze ennek megvan a szépsége, de ha úgy vesszük, én például imádom a moldvai csángó zenét, és hogy a kobzával, meg a gardonnal például, vagy a tapannal, ahogy kísérik, igazából az is egy punk zene.
De most megfogtalak, mi az, hogy tapan?
Tapan az egy ütőhangszer, egy dob, aminek kétfenekű dob tulajdonképpen. Aminek
na, megint tanultam valamit.
Archeogenetikai beszélgetésünk kezdődött el, hogy a punkok honnan vándoroltak Európából át az északi franciaországi területekre.
Lehet, hogy valahol valamikor a Sex Pistols például csángokból állt össze. Na jó, ne keverjük össze a hallgatókat.
Az előbb említetted a torzítós gitárnak, hát a torzítós gitárnak a szerepe a rockzenében kezdett el erőteljesen előjönni. Hát most nem tudom például Deep Purple-t hova soroljuk, a Richie Blackmore-nak a tevékenységét, de szerintem ő is elég erősen nyomatta a torzítós gitárokat, és az mégse punk volt, meg mégse metal volt, hanem inkább rock, nem? Tévedek?
Igen, ez a torzítós gitár dolog is olyan, hogy ez egy hiba. Tehát ugye kicsit megtekerték a gényt a srácok, elkezdett torzolni, és akkor rájöttek, hogy ez jó. De valamiért szeretjük. Mármint úgy általában, hogy az emberi faj, úgy gondolom, hogy valamiért ezt a... ha valami torzult, ha nem kristálytiszta, azt szereti. Hát ugye nem akarok nagyon messzire elkalandozni, de ugye a mai film készítésnél konkrétan zajt adnak ugye a mozi filmeknek a képeihez, mert különben elviselhetetlenül tiszta lenne. Úgyhogy szerintem ez így elemi részünk az, hogy kell bele egy kis...
Nem lehetséges, hogy ezek a torzítós gitáros riffek, meg ezek a mai generációnak egyfajta ilyen túlenergizált, túlhajtott lelki világát tükrözi vissza?
Bizonyára van ebben... Ez is egy magyarázat, de hogy ugye a zene történeti műsorban vagyunk, hogy most tájékoztattál minket. Azért, ha meghallgattunk egy Fabio Biondi előadásban egy Vivaldi, meg egyéb barokk szerzőket, hát az olyan metálos, és olyan tehát akár torzítanak is a hegedükön és a csellókon, tehát úgy játszanak rajta. Tehát ez nem egy új dolog. Hát Bartók aztán ezzel kísérletezett nagyon sokat. Az árkó, tehát amikor fordították, nem vagyok vonós, hangszeres, fúvalás vagyok, de hogy a zenetörténetben ezek a torzított, nyers hangzások, ezek mindig elő jöttek a kifejezésnek a bővítése miatt, és hát ugye manapság ebben igazad van, sokféle érzelmet próbálunk kifejezni, és ezt meg is tesszük. Hát mi a Firkinnél aztán végképp.
Hát igen, ez egy eszköz.
Tehát azt szoktam mondani, hogy ez egy őszinte zenekar. Műfajilag nagyon sokféleképpen lehet magyarázni, de hogy ami igazából releváns információ a zenekarról az, hogy ez egy őszinte, önmagát adó zenekar. Ilyen kevés van.
És akkor most meghallgatunk egy metal nótát, Az a címe, hogy Tündérmese. Úgy hallom, ebben a nótában nem fuvola szó, hanem írfuruja. Ezt is magad nyomod?
Így van. Hát mivel írzene van, akármilyen háttér szóljon, metálos vagy pánkos vagy bármilyen háttér, azért az írzenének meg kell szólalni ebben.
És akkor ezért van hegedűtök is, ezért van.
Így van. Így van.
Hogy találtatok rá a hegedűs leányra?
Hát ez adódott egyébként.
Egyébként hogy hívják azt a hegedűs leányt, hogy bemutassuk?
Lili, Virág Lilinek hívják.
Igen.
Volt egy casting. Meghallgattuk, és azt mondtuk, hogy te kell lesz.
Tehát így, hogy egy konkrét hegedűs kell a csapatba. Ez volt így a casting tárgya?
Így van. Ez már az elején nagyon, nagyon pontosan ki volt találva. Elképzeltem, én vagyok az alapító, hogy mit szeretnék.
Ki volt még mit az alapító hallani. Rajtad kívül?
Hát a dobosunk az előző zenekarból jött velem, a Shannon zenekarból, Shannon.hu zenekar. Nem volt annyira ismert, de nagyon szép nagyszabású koncerteket csináltunk, táncosokkal és a többi. Tehát ő jött
velem. Bemutattál őt is?
Ese, egyszerűen. Juhász Róbert, de egyébként Eseként ismeri mindenki. Nem is tudom, Csővár Esében focizott a görbe lábaival, és rajta maradt ez a becenév. Aztán a basszusgitárosunk Szuna Péter, hát ő egy virtuóz basszusgitáros, tehát mindenkinek leesik az arca, amikor meghallja basszusgitározni. Még nekem is 16 év után egyszerűen elképedek, hogy micsoda elképesztő zenész. Egyébként ő hangszerel például akár szimfonikus zenekart is. Erről majd később beszélünk a zenénkhez. Úgyhogy nagyon sokoldalú muzsikus. És ki van még?
A Kárpáti Bazsi.
Hát a Bazsi. Hát, ugye... hát őt ne felejtsük ki, mert ő az egésznek a zenekar Peti hangzásának az eszenciája. A gitár. Ő az egyedüli gitáros a zenekarban, és ő adja meg a magját a zenekarnak. Tehát a hangzás az abszolút az ő.
És ezt az énekes szólt. Fiút hogy találtátok meg?
Balázs, ő is az énekes fiút. Ó, hát mesélj.
Én mesélek. Nekem volt egy előző zenekarom, a Zsák Bamacska nevű zenekar, és mi ugye Förkinek voltunk előző zenekara is itt a múltban.
Barbanegrás
születésnapi buli volt, azt hiszem előzenekarként veletek zenéltünk, tehát ugye az ismerettség régről megvolt. Aztán nekem a zenekar az hát így haldoklott, véget ért, úgy döntöttem, hogy elindulok valami más úton, és elkezdtem telefonálgatni, ismertem pár menedzsert a szakmából, szervezőket hívogattam, és felhívtam a zenekarnak, a Förkin zenekarnak a menedzserét is, Király Alitát, aki mondta, hogy hú, jókor hívsz, a srácok majd mindjárt hívnak, de csak ennyit mondott a telefonban, milyen srácok, ugye nem csak a Förkinnel foglalkozott Alida akkor, és akkor Jancsi visszahívott egy óra múlva, hív Péter János, sem mondom, mit akar tőlem Péter János. Hát, hogy a Förkin énekest keres egyébként, és akkor fáradjak már be a próbaterembe meghallgatásra, akkor lementem az első próbára, fölkészültem, tök jó volt, jól éreztük magunkat, jót beszélgettünk, és akkor mondták a srácok, hogy hát ez így Ákos jó volt, meg minden, de húzzál el éneket tanulni. És akkor tulajdonképpen így váltunk el, hogy akkor mennyi tanuljál éneket, aztán majd beszélgetünk. És akkor körülbelül három hónap múlva találkoztunk újra, hogy akkor nézzük meg, hogy áll ez a történet most akkor, és akkor ugye addig én azért igyekeztem bele annyi energiát belerakni, amennyi csak ennyi három hónap alatt lehetséges. És akkor végül is
azt mondták, annyit fejlődött három hónap alatt, hogy azt mondtuk, hogy igen, ez a gyerek.
És kivártátok a három hónapot?
Kivártuk természetesen. Egyébként nagyon fontos szempont volt az, nem csak az, hogy ki, hogy milyen szinten van zeneileg, technikailag, hanem emberileg. Milyen, mennyire illik a zenekarhoz, és mennyire fejlődőképes. Nekem az az elvem, hogy az emberekből ki kell hozni azt, amit ő nem tud, hogy mi van benne, de én tudom. és én ezt keresem, azt a magot, azt az izzást, ami benne van az emberekben, és mindegyikükben benne van ez az izzás, ezért születnek ezek a dalok. Így.
Ezek a dalok, már beszéltünk róla, hogy írzenei alapkiindulás, vagy hogy nevezzem azt a dalokat, a bázis valami az írzenében van. Most az írzenében ugye sok ilyen írcsapatot megismertünk, az én emlékeimben egy Dubliners nevű folk együttes szerepel, ami még a Petőfi csarnokban hallgattam valamikor nagyon régen, és hát nekik volt egyik ismert nótájuk, hát nyilván nem ők találták ki, mert gondolom, egy írnépdal lehet ez a Whiskey in the Jar című nóta.
Ez az egyik legismertebb ír kocsmadal.
Minden. Népdalok ősatja.
És akkor az ír kocsmadalokat általában is szeretitek, gondolom.
Hát hogy ne szeretnénk. Sokat föl is dolgoztunk, többek közt a Whiskey in the Jar-t is.
Na, és mi írtattak hozzá magyar szöveget is.
Igyekeztünk magyarrá tenni.
Ki követtél a szöveget?
Volt egy előző énekesünk, Barni, Marti Barna, aki nagyon, hát ő székely gyerek, székelyudvarhelyi, és jó kis népies frappáns szövegeket írt, amennyit írt. Az első magyar nyelvű lemezünket ő írta, a másodikat aztán Ákos, és hát ő is belevitt a saját világát. Az előzőt például azt már Ákos írta.
Na most ez a magyar szöveges nóta, aminek az a magyar cím, hogy Igyunk pálinkát.
Hát mi
most
más?
Ez is akkor metánóta, vagy hogy nevezik ezt?
Nem. Ez egy tradicionális ír kocsmadal feldolgozás. Hát a fölkínesítve van mindenképpen, tehát ezt sokan. A külföldön elmegyünk mondjuk egy ír fesztiválra, mindenki játsza, de ha fölkín játsz, akkor azt fölismerik, és mindenki. Ja, ez az ír, ez a fölkín féle.
Akkor hallgassuk meg.
Felfelé baktattam épp a Mátra oldalára, mikor megláttam a csendőrt, éppen a pénzét számlálta. Elé kaptam pisztolyom, majd reafogtam tőröm, mondtam, ide a pénz, szoknya pecér vagy nyakad, és eltöröm. Lassan üdd a vizet, komár! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát ügyünk pálinkát! Olvastam pénzét, szép summa volt nagyon. Hazavittem, hát ha Julcsát meghagyja a vajon. Sóhajtos és esküdözött, hogy sosem fog megcsalni, de az ördögbe a fehér néppel sosem lehet tudni. Lassan itt a vizet, komám! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát higyunk pálinkát. Felmentem a szobámba, hogy szundítok egy kutyást. Gazdagsággal álmodtam, mind nem is volt már vitás. Julcsa elcsente a mordájon és megtöltötte vízzel. Majd elküldött a csendőrér és várt, hogy mikor viszel. Lassan itt a vizet, komám! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát higyunk pálinkát! Reggel volt, és én épp útra keltem volna. A pandúrok s a csendőr utam el nem állták volna. Elé kaptam mordájom, mert elcsenték a tőröm. De vízzel erős nehéz lőni, így maradt a börtön. Lassan itt a vizet, komán! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát igyunk pálinkát! Ki segíthet rajtam más, mint jó katona, komám? Ha találok egy jó kaszárnyát a Mátra hegy alján, kóborlunk majd együtt hegyen, völgyön, dombon, pusztán, és egy szentség, hogy nem csak be, mint hőn szeretett Gyulcsán. Lassan itt a vizet, komám! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát ügyünk pálinkát! Lassan itt a vizet, komám! Nem jó a torkadnak, nem jó az angyalát, hát ügyünk pálinkát!
Poligon. Hogyan lettek a gyermekekből művészek, sztárok? Milyen eredményeket értek el? Elemzések keddenként 18 órakor. Elhangzott az előbb az a szó, hogy komoly zene. Milyen komoly zenei háttér van a fülkén mögött?
Hát komoly zenei háttér van.
Van komoly zenei háttér, és komolytalan zenei háttér. És van a kihezképviselő.
Akkor használjuk inkább a klasszikus zene kifejezést.
Hát mindenki mögött sokféle van, és komoly stúdiumok vannak. Mint ahogy az előbb beszéltük, azért Ákos is nagyon, nem csak akkor a casting előtt dolgozott az énekkel, hanem még utána is nagyon sokáig.
Ez egy folyamat,
és ez talán mindennyikünkre érvényes. A hegedűsünk is klasszikus zenekarban játszott, klasszikus tanulmányokat folytatott. A basszusgitárosunk, akiről beszéltem, hogy micsoda virtuóz, hát ő a kőbányai zeneiskolát végezte el, és a jazz és progresszív rocknak a művelője is, nagyon imádja azt. Az néha meg is jelenik, néha le kell törni a szárnya itt a Ferkinben, de hát de természetesen az ő egyénisége is, és ízlése is megjelenik ebben a zenében.
Ear jazz, igen.
Egyébként csak zárójelben mondom, hogy egy pár évvel ezelőtt, a Covid előtt, 19-ben, ha jól emlékszem, meghívtak a Montreux-i Jazz Fesztiválra. És amikor kérdeztük a szervezőt, hogy mégis hogy gondolt ránk, vagy hogy jött az ötlet, hogy a Ferkint keresse meg, a Montreux-i Jazz Fesztiválra, nekünk az álom, de hát nem gondoltuk volna, hogy egyáltalán minket mi oda beférünk, és mondta, hogy egyébként már, mit tudom, 15 vagy 20 éve nem csak jazz van, hanem más műfajokból is hívnak a zenekarokat, és az a módszerük, hogy olyan zenekarokat hívnak más műfajokból, amik a saját műfajukban valami különlegeset csinálnak, nagyon egyedit. Tehát kiemelkednek abból a műfajból, és hozzátesznek olyan pluszt, amitől a jazzfesztiválon, jazzfesztiválhoz méltó, tehát olyan zenei csomagot raknak a meglévő műfaj mellé. Tehát itt tényleg a Mettától kezdve mindenféle műfaj megfordult már eddig, és
de... Ugye hát nekünk ezt mondták, de hát nyilván csak a Suna Petit akarták hallgatni. Tehát
persze,
ez volt a
Suna Peti is. És a zenekar, de hát tehát ebből is látszik, hogy itt mindenki a maga hangszerén, és jól kezeli, tehát majdnem mondhatjuk azt, hogy klasszikusan kezeli a hangszerét. És én is klasszikus zenész voltam.
Akkor éneket hogy lehet klasszikusan tanulni?
Hú, hát ez nekem egyébként nagyon kimaradt a gyerekkoromból, például az, hogy én tanuljak akármiféle zenét is. Pedig már elég régóta zenélek, de 15 éves koromban már talán már volt valamiféle zenekarom. Kimaradt valahogy mindig ez ellen, a dolog ellen. Nem is mondanám csak azt, hogy protestáltam, de nem állt úgy kézre nekem. Minden mással foglalkoztam, úgy gondoltam, hogy ez majd megy zenetanulás nélkül is. Aztán ugye hát eljött egy pont, amikor bekerültem egy olyan inspiráló közegbe, meg hát egy olyan cél, vágy állt előttem, ahol már egyrészt muszáj is voltam neki kezdeni, hogyha akartam ezt csinálni, meg hát... Igen, én muszáj voltam neki kezdeni, és aztán elkezdtem
jelezni. A kifejezésnek a korlátja is az, hogy...
A kifejezés korlát, és ez még most is nagyon érzem ezt a dolgot. Tehát azért a srácok ugye eléggé magasan képzettek, egy-egy próbát érdemes lenne egyszer-egyszer meghallgatni valakinek, megnéznie, hogy zajlik le egy dal írása, amikor nem is tudom, hogy mondjuk fél órákon keresztül, sok fél órán keresztül először elméletben gondolkodnak azon, hogy itt minek kéne történnie, hogyan kéne történnie, és akkor majd utána egy-két hely is megszólal. Ugye ez egy nagyon hosszú munkának, a hosszú éveknek az eredménye. Ezt nem lehet, ugye én négy éve vagyok a zenekarban. Azóta is tanulok, azóta tanulok zenélni, vagy hát énekelni, ezt ennyi idő alatt nem lehet abszolválni. Tehát majd eljön az, amikor.
Egyébként szerény ember, hát ne, mert ez... azért tényleg nagyon sokat fejlődött, és egyébként nagyon sok zenét és szövegeket is ő írja.
Tehát tök jó nézni például egyébként nekem, ugye a unokatestvéreim, ahogy tanulnak zenélni, fiatal, 13-14-15 évesek, és tök jó, hogy nekik ezek az alapok le vannak rakva, sokkal, amit Jancsi mondott, hogy a kifejező képességük, ez biztos, hogy sokkal jobb lesz, hogyha ők valaha zenélni fognak akár a zenekarban.
Ez alapvető fontosságú.
De ha nem is, meg igazából azt gondolom, hogy a zenetanulás az nem csak ahhoz segít hozzá, hogy zenekarban játsszál, hogyha nem, soha életedben nem fog zenélni, hanem hallgatni, akkor már is megvan másféleképpen hallgatod a zenét, sokkal jobb zenéket fogsz hallgatni természetesen, megvan az a tudásod, műveltséget ahhoz, hogy fókuszálj a jó zenékre, és így lehet kinevelni nagyon jó hallgatóságot.
De egyébként még az úgy eszembe jutott, hogyha már ilyen őszinteség rohamon van, hogy milyen jó korlátozó tényező is Kelemen Ákosnak, ez egy kicsit ugye kisebb lesz az arca tőle, hogy nem tud mindent beleszólni.